Shalom, אנחנו קוראים מספר
פסח. Jó reggelt mindenkinek! A Pesach könyvecskéből fogunk olvasni, mondják az oldalszámot. Rabba Stikkez. Tehát nincs angol fordítása, ennek se írásban, semmilyen más módon itt fogjuk lefordítani. Kérdéseket megszokott módon lehet feltenni a Kabbala TV-n keresztül, és a kiválasztott kérdéseket kisugárzásra kerülhetnek a lecke során. És mondva van, hogy amikor látni... Tehát, hogyha van egy héber rabszolgát, akinek gyereke születik, ha fiú, akkor öld meg, ha lány, akkor hagyd életben. A fáraó az összes emberének ezt mondja, hogy minden fiút folytsanak a Nílusba, és az összes lányt hagyják életben. El kell magyaráznunk ezt a dolog belső jelentése szerint. Tehát a fáraó Egyiptom királya, egy király, aki a test felett uralkodik, és aki megtartja és aki ellenében van az alkotási munkának, a test ellenáll, tehát nem tud a teljességre vágyni, hiszen minden cselekedet valóban, akivel a teremtőre irányolni a testnek az ellensége, ezért van mondva, hogy amikor a munka elkezdődik a Tórában és a parancsolatokban, ezt a munkát nevezik a héber munkájának, amely a Tórában és a parancsolatban a teremtőre irányulna, az egyiptomiak pedig azt jelentik, amik az emberen belül valóban a fizikai cselekedetekkel foglalkozkodna, és ezek a cselekedetek az egyiptomiak valójában csak ezzel foglalkoznak, és ha valaki a Tórában és a parancsolattal foglalkozik, ezt hívjuk hébernek. És akkor látnunk kell a kövön, amelyen szállítják ezt a munkát. Tehát az emberek meg kell érteni, hogy melyik szimbólum mit jelent. Tehát mi a célja annak, hogy az embernek a Tórában és a parancsolatban kell foglalkoznia. Hogyha a fiúról beszélünk, akkor nyilván jó az adakozás munkáját végezni, amely az embernek... Ez kell, hogy legyen az ember vágya, miközben a Tórában és a parancsolatokkal foglalkozkodik. Őt a halálba kell taszítani a fáraó parancsolata szerint, hogy ne adjanak neki életerőt, hogy magyarul, hogy abba adja a munkáját, ha nő, ha lány. Az a szándék a női szándék, azaz a megszerzésre irányul, akkor őt életben hagyhatja a fáraó parancsa szerint. Tehát akkor vitalitást és erőt szerezhet, mert ez az ember nem akar kilépni Egyiptomból, ezért nem kell tőle félni. Ezért őt segíteni is lehet. Tehet, amit akar, még hogyha ő mindenféle dolgban ellentétesnek látszólag Egyiptomban, mégis ha nem akar kilépni, akkor nem lesz szabad munkája. Tehát, hogyha fiúról beszélünk, akkor az ő szándéka mindenképpen eljut a teremtőre irányuláshoz, és ezért ő Izrael megmentőjének tagjává válhat, akár Mózesé is. Ezért Mózesnek a kiterjedése minden egyes generációban meg kell, hogy jelenjen. És hogyha valaki elnyeri Mózes minőségét, amely Izrael megmentője, aki kivezeti őket Egyiptomból, ezért attól, hogy ezt megakadályozza a fáraó, nyilvánvalóan ekkor kell megakadályozni, mielőtt ebben az állapotban kerülhetne ez a Mózes. Honnan tudhatjuk, hogy mi az adakozás érdekében végzünk munkát, vagy nem. Hiszen az egyiptomiak között vagyunk állandóan, amely az embernek mindig önmagára irányuló vágya van, és nem adakozás. Most azonban a teremtő jeleket ad, a lánynak az arca felfelé emelkedik, a férfire pedig lefelé. Az arcok pedig a tízféle tanulmányának bevezetében le vannak írva, hogy amikor egy embert hátulról látsz, akkor nem látod, hogy kire is gondolhat. Lehet, hogy egy másik ember mindenkire először gondoltál, és lehet, hogy összekeverted valakivel. Azonban, amikor az ember a barátjának az arcát szemtől szembe látja, akkor kétség nélkül fel lehet ismerni, vagy kiről beszélünk. Ezért, amikor valaki alkalmazni akar valamit, amit az intellektus tud használni a fiú és a lány megkülönböztetésére, ez is csak az arcokon keresztül lehetséges, ami pedig nem világos, az értelem számára, azt hátállapot nevezzük, ezért hívjuk a szemtől szembe való nézés tudásnak, amikor a teremtőt kizárólag a tudás alapján szolgáljuk, és a fontosság alapján, mert igazán fontos az ember számára, azt akarja megtudni, amikor a hát-hát állapotban van pedig, akkor csak is az arc megismerésével lehet tudni, mert erre hathatunk tovább, mert az intellektusnak valójában nincs más lehetősége, mint az, hogy magas fontosságot tulajdonítson annak, hogy kit is lát maga előtt, ezért annak, hogy elérje az ember az alkotás munkájának a lényegét, az arcát mindenképpen lefele kell hajtania, azért, hogy ne a saját arca, hanem a teremtőnek a magasztossága legyen felül, és ez a legfontosabb, és ez a jele annak, hogy fiúról beszélünk, azaz egy adakozó entitásról, őt kell halálba teszíteni a fáraó parancs alapján. Amilyen módon lehet, meg kell őt állítani, mert nincs kétség benne, hogy neki Mózes műlősége megjelenhet, ami Izrael megváltását okozza, és kivezeti őket az egyiptomi számüzetésből, és beléphetnek majd a szentség területére, az Izrael területére. Ez a jelentése annak, hogy te a hátamat látod, azaz nem az arcomat, mert az arcomat nem láthatod, azaz tudással nem érhetsz el engem, mondja a teremtő. A fáraó pedig ismeri az embereit, azaz nem tudja, hogy melyik nemzetből fog születni majd Izrael megváltója, Egyiptomból vagy Izraelből, de mivel minden ember, aki fizikai segede van belefoglaltatva, azokat egyiptomiak nevezzük, és az egyiptomik is foglalkoznak fizikai cselekedetekkel, ezért az ember munkája a fizikai cselekedetekben az mindenképpen egyiptomivá teszi őt, és amikor valaki a Tórában és a parancsokkal kezd el foglalatoskodni, akkor nevezzük őt Izraelnek, azaz ezért az, hogy az embernek milyen minőség az, amely elvezeti őt Mózes minőségéhez, azaz lehetséges, hogy amikor az ember a fizikai dolgokkal foglalkozik, de azzal a szándékkal, hogy majd előbb-utóbb ezáltal adakozzom, és végre lehetett új fizikai cselekedeteket is, hogy közben a cselekedet végén mégiscsak Mózessel lesz dolgunk. Amikor azonban valaki fizikai cselekedetekkel foglalatoskodik, akkor kell megfigyelni, mi történik, hogyha ez az adakozásra irányuló megszerzési munka, az férfi, azt azon a Nílusba kell folytani a fáraó parancs alapján, és nem szabad még a fizikai cselekedetek folytatását sem megengedni neki a teremtő érdekében, mert ő fiú, és a lányokat pedig életben lehet hagyni. Mert az ő szándékuk csak is megszerzés érdekében, nekik vitalitás, erőt és cselekvőképességet kell tenni a fizikai cselekedetek állandó fenntartásához. Ha fiúról van szó, akkor még a megszerzés alatt is el lehet látni őt a teremtőnek Mózes tulajdonságai, valaki majd kivezeti népét a szentségbe.
Sílot.
Kérdés van?
Maze betoha adam se nolad lo kilo a ben
nolad?
Mit jelent az, hogy a fiú az emberben születik meg? Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy az emberen belül születik egy fiú? Mit jelent ez? És hogy meg kell ölni? A különbség a besti és az ember között. A Bája Szulám által leírt Pészak elrendezésben lehet megérteni. Tehát az ember a spiritualitásra irányuló vágya az embernek. És hogyha nincs vágyad a spiritualitásra, akkor nem tud különbséget tenni a teremtő szolgálója, és azok között, aki soha nem fogja őt szolgálni, mert mindenki vestia. Csak ez a fajta belső felébresztés, Ez a felébresztés az, amely az emberben felébresztheti azt a vágyat, amitől meg lehet különböztetni az új vágynak az irányultságát, és nyilván, hogyha ez az ember a bestes vágyat látja valakiben, akkor ettől még felemelkedett valaki majd Ádámnak a szintjére, de egyébként az Ádám szintjén megnyilvánul a vágyok, és az átlag emberre megnyilvánul a vágyak teljesen más szinten vannak. Egyiptom valójában a spiritualitás előtti előkészült állapot, ez olyan, mintha a spiritualitáshoz lenne egy előcsarnok, és ezen keresztül kell menni. Tehát mindenkinek egyiptomba kell menni, aki át akar lépni a spiritualitás palotájába. És itt kell fölkészülni a spirituális szintekre. Tehát mi az egyedi Egyiptomban? Az ego növekszik, és az ember el akar nyelni az egész világot, és meg kell érteni, mi az életnek az értelme. Az ego egy őrült keresésben van, addig, amíg el nem kezdi látni azt a pontot, ahol nem valóban megérte, hogy az ego milyen szörnyű kontrollat tartja, és elkezd utasítani, és akkor felsír egy kérést továbbít, egész addig a pontig, amíg minden erőfeszítés képes megtenni, de nem érez semmilyen eredményt. Ezt nevezzük úgy, hogy Izrael gyermekei felnyögnek a munkától, és végezetül csapásokat fog kapni, azáltal, hogy sóvárog a spirituális munkára, és egyszer azt érzi, hogy nem működik, és egészen addig tart ez, amíg valóban meg nem érti a helyes hiányt, a megfelelő hiányra jelenyúló vágyat. Tehát ez a folyamat, mit kérdeztél? Én azt szeretem letisztálni, de a fáraó bennem meg akarja ölni. Igen, tehát minden alkalommal, amikor te végre akarsz egy aktív adakozást hajtani, a kapcsolat növekedését így vagy úgy, amúgy, hogy tegyél valamit. Hát mennyi olyan cselekedet van, amit sok éve próbálkozol megtenni, itt a munkánkban, rengeteg. És mi történt? Mi volt az eredmény? Láthatjuk, hogy semmilyen eredménye nem volt. És ez valójában egy nagyon érdekes probléma is. Hát hova tűnnek az erőfeszítéseink, hiszen semmi nem szabadna, hogy eltűnjön. Nincs ilyen dolog, hogy elillan az erőfeszítés. Ez az entrópiának a törvénye, vagy nem is tudom, hogy hívjuk, hogy semmi nem tűnik el. Mi egy ilyen bábelbe vagyunk bezárva, tehát van az erőfeszítésem, a hiányom, az aggodalmam, a dolgok, amiben sikeresek vagyunk, vagy nem. De bizonyos dolgok egyszerűen eltűnnek, de valójában ezek összeadódnak egy szinte észrevetlen módon, amit én csináltam, az egész emberiség, amit csinált, tehát összeadódnak, és vannak olyan emberek, akik megkapják a szív elnezülését, amely elkezd őket ezáltal kivezetni ez Egyiptomból, és vannak, akik meg nem. Van, aki folytatja generáció generációra a munkát, és azoknak is összeadódik azért az erőfeszítése. Összeadódik az összes erőfeszítése, de ez az egész emberiség felé megy majd az általános megváltás irányába. Tehát olyan ez, mint amikor minden erőfeszítés egyetlen hatalmas erővé válna majd a teremtő által bizonyos edények korrekciójához. Oké, de hogyan találjuk meg Mózest, hogy élben maradjon? A szándék, hogy a teremtőt akarjuk szolgálni, ami az adakozásra irányuló szándék, amennyire képesek vagyunk, próbáljuk ezt megtenni, hiszen Mózes a nemzetek között növekedett, emlékszünk. Tehát nyilvánvalóan neki meg kell tanulni irányítani és vezetni az embereket, de valójában a fáraó otthonában nőtt fel, tehát azon a ponton túlmenően, ami egy kezdőpont, valójában semmi nincs, ami jelezhetné a teremtőnek a szolgáját. Azonban addig egy teljes mértékben egyiptomi, jobban egyiptomi, mint a zsidók voltak Egyiptomban. Hát ugye Mózesnek a története erről szól? Ezért az ő munkája az egy nagyon nehéz és kemény munka. Na de valahogy ezt a tízes körbe kell meglelni, ugye? Az ember, persze, a tízes körben, azzal a feltétellel, hogy összekapcsolódsz velük, és mindenféle dolgokat megszerzel tőlük, hogy elérj egyfajta komprehenzív átfogó képet erről az erőről, amit Mózesnek nevezünk. És ez előnyösebb lehet, hogy mindenki erőfeszítéseket tesz, hogy ezt a képet létrehozza, de az biztos, hogy világosnak kell lenni mindenki számára, hogy ez az a kép, aminek az alapján a belső Mózessel kapcsolatot tudunk teremteni. Miért van az, hogy Mózes, miért nem elég a teremtő, méghozzá Mózes? A teremtő, de hát nyilván az ember oldaláról beszélünk. Kell egy olyan minőség, amit felébresz a teremtő, benned, és az a minőség, ez, ami kihúzza az embert a bestelse állapotból, Ádám, az a teremtő állapotában Mózes, az a Bína, és a Malkut és a Keter között kell, hogy megjelenjen. A teremtőnek a minősége az, ami ráöltözik az emberre felülről, ahol az ember a Malkut összekapcsolódik, majd a Malkuttal, és ez az erő, amelyiket Mózesnek nevezzük. Miért van az, hogy ez, miért szükséges ez a kapcsolat? Azért, mert különben nem értelem meg, hogy mit jelent az adakozás. Hogy mit jelent az, hogy az adakozásra gondolsz, ami felette van a Malkutnak, felette van az egódnak, de ezt nem tudod különben megcsinálni. Hát honnan vennél ehhez erőt? A Mózes erő nélkül, amely mindegyikünkben benne van, akik soha nem lehetsz a király, a teremtő szolgálója, hanem mindig bestia van. Ez az, ami az embert és a bestiát megkülönbözteti. Na de hogyan lehet akkor a teremtőt és a Mózes megkülönböztetni? A teremtő megpróbált feltárni, Mózes, az bennünk van egy minőség, az a miénk. Tehát a teremtő soha nem leszek én. Mózes, én viszont Mózes érezni lehetek. Mit jelent ez, hogy egy minőséget megszerezhetek, amivel a reformáló fény megnyilvánul, de hát ezzel nekem dolgoznom kell. Ez a binának a minősége, amely az emberen belül jelenik meg, amely által az ember korrigálja önmagát és szentségelhatja át. A binának a minősége az a dvekut? Nem. A binának a minősége az nem az összetapadás a teremtővel. Jó, de nem Bainabet miatt nem így van, nem. Az csak a megédesítése a munkádnak, a Bainabet, ugyanis a Malkutot közös munkával a Keter felé tudja továbbítani a Bína. Szergely Moszkvából kérdezi, mi a feltétele az Egyiptomban való belépésnek? A belső Egyiptomnak egy alapfeltétele az a kapcsolatnak a szándéka, vagy akarata, és az ellenállás is, ami egyszer párosan megjelenik. Tehát, hogy favorizálom a kapcsolatot, vagy ellene vagyok. Tehát nyilván tehát azok, akik belépnek Egyiptomba, azok felfedezik majd Jákobot. Azaz felfedezik az ősapák munkájának az előkészítését, és aztán a végén elkezdődik majd a fiúknak a korszaka, az ősapák korszaka, az atyák korszaka után. Tehát az Izrael mindenképpen, Izrael fiai, az egy új szint, teljesen új szint, amikor Izraelről beszélünk, más nem Jákobról. Mondhatjuk, hogy hogy próbáljuk meg a barátokat állandóan fenntartani, hogy a fáraó levet sem, meg a bennük lévő gyereket. Nem. Itt még nem beszéltünk erről, mondja Rav. Ez egy nagyon... Nem azt mondom, hogy amit mondasz, az nem jó, csak itt nem tartunk. Tehát az ember... hozzá kell tegye a saját részét a tízes körhöz, mert ha nem teszi meg a saját dolgát, akkor valóban megöli őket, segít a fáradnak megölni a barátot, tehát tehát nem vagyunk még abban a magasztos állapotban, hogy képesek legyünk ezt megítélni, de ennek valóban így kell lennie, oké? Miért van az, hogy a fáraó miért nem ölte meg Mózest? Nem tudta megölni. Nem tudta. Te akkor tudsz megölni valakit, akivel közvetlen kapcsolatban vagy. Mózes azonban nem érint, nem került közvetlen kapcsolatba a fáraót. A fáraó otthonában élt. De nem volt... tehát a Midrás leírja pontosan, hogy a fáraó koronájával játszott tulajdonképpen. Nyilván ezek, ahogy a bölcsek elmesélik, hogy a tórai titkainak a születés ez is kellett, hogy amikor valaki elmegy a fáraóhoz, és ott él, akkor valójában csak úgy mehet oda, hogyha a fáraó nem ismeri ő fel, hogy Mózessé válhat. Tehát történt, ami történt, ugye, mert ott nyilvánvalóan ilyen fogadott unokájává vált, ugye a Bínáig szintje az 40, utána a történetnek a lényeget már értjük. Tehát röviden, ő nem tartozott a fáraó házához, a családjához, ezért nem tudták megölni, nem tudták kontrollálni, semmit nem tudtak tenni vele, mivel ő a fáraó uralma alól kivonult. Mert az egyik a maga szintje, másik a Bína szintje, és ugyanúgy Mózes az volt, mint a fáraóval, aki a Malkutot uralja. Csak is a teremtőn keresztül kezdte őket el kontrollálni, aki felébresztette a csapások erejét a Malkuton. Tehát nem volt erősebb, mint... tehát Mózes sem volt erősebb a fáraónál, és a fáraó sem volt erősebb Mózesnél. Oké, na, de... tehát a fáraó miért emelte föl ilyen magas posztra? Azért, mert Mózes Izraelen belül, Egyiptomon belül gazdagá vált, jól uralta az egót, tehát az adakozás ereje, amikor adakozik, de megszerzés érdekében, ez egy nagy profit, és ezt Mózes az elején meg tudta csinálni. Tehát adakozott, de megszerzés miatt. Kérdezzetek, jó, kérdeztek, és az egész történet összerakik, ez fontos. Hogyan érthetjük meg József történet, aki belépett Egyiptomba? Egyrészt meg akarták körülni, tehát mi is a törnek ellen lényege? Tehát lehet, hogy segítenek megérteni, hogy hogy kerültek oda. Nem gondolom, hogy segítene, mondja rá. Mert ez sem világos még, de majd ez később fog letisztázódni, miért van az, hogy van az egyiptomi leereszkedés. Tehát elég most annyit tudni a számunkra, hogy van egy csoportunk, és amikor össze akarunk kapcsolódni, és nem tudunk, ez a jele, hogy elkezdtünk belépni Egyiptomba. Mert felfedezzük az ellenállásokat, a nehézségeket, de mindeközben nem tudunk belépni ebből az úgynevezett Egyiptomba. Tehát... tehát nem biztos, hogy meg tudjuk tenni azt, hogy a mi kapcsolatunk annyira erős legyen, ne érezzük a fáraót, abban a pillanatban, amikor össze akarunk kapcsolni, de nem tudunk. Ez az a pillanat, amikor belépünk Egyiptomba? Hát ezt mondjuk így, igen. Na de hogy fejeződik ez ki? Ez úgy fejeződik ki, hogy valaki el akarja a teremtőnek a feltárulását. Ábrahámtól kezdve mindig ugyanabban az irányúságban kell lenni, ez a teremtő elérése. Barátok kérdezik, hogy tehát a franciáktól kérdezik, akiknek miért annyira nehéz ez például a Franciaországban a kapcsolatot megtalálni egymással? Vannak különböző időszakok, mondja Rav. Vannak nehéz időszakok, amikor a kapcsolatot nagyon megnehezítik. Ez az, amiről beszél a Tóra Ábrahámtól kezdve. Tehát Ábrahám és ugye Lót, aki végezetül is majd különböző problémákkal szembesülve tulajdonképpen elbuknak, tehát Izsákról, ha megnézzük, az összes harc, amit ők megélnek, Jákob. Tehát itt egy nagyon pontos vizsgálatok kellenek, emberek, amikor ők el akarják érni a kapcsolatot egymás között, és meg kell vizsgálniuk a teremtővel kapcsolatokat, akkor ők is a csoportjuk mindenféle állapotokon megy keresztül, és ne gondoljuk, hogy a csoport az Egyiptomban kezdődik, kezd kialakulni. A csoportok már Ábrahám idejében kialakulnak, és az egész történet, amiről a Tóra beszélt, az Ábrahámmal kezdődik. Tehát ezek olyan módon jelennek meg, hogy az emberek össze akarnak kapcsolódni, el akarják érni a teremtőért való munkát, annak érdekében, hogy felfedezzék őt a kapcsolatban, és annak érdekében, hogy ezt meg tudják tenni, kell ezt őket menni mindenféle állapotokon, és ezért teszi fel Ábrahám a kérdés, hogy hol van a csoport, mi fog történni, hol lesz az összetapadás. A teremtő pedig azt mondja, hogy igen, nektek megvannak az legtisztább edényeiktek, ezért eléred azt a szintet, ahonnan kérdez. Ez nem a következő, mert ugye meg kell értenetek, hogy minek kell történni ennél többnek, és ez a teremtő azt mondja, hogy még több vaskosság kell, azzal dolgozatok kell, tehát új vágyak kellenek, és akkor egyenlőtesebb összetapadásra juthattok egymással Egyiptomban, és ez egy olyan fajta periódus, ahol valóban olyan mérhető vaskosságot kaptok, hogy ez elvisz benneteket, mint a korrekció végéig. Tehát ez az egyetlen dolog, amiről szól a történet, semmi más nincs, amiről beszélhetnénk, csak arról beszéltünk, hogy az ember ebben a világban milyen erőfeszítést tud tenni annak érdekében, hogy összekapcsolódjon, és egy olyan formába jusson, amit Adam Harishonnak nevezünk. Azaz az edény korrekciójáról beszéltünk, a tudásfájának a törése után. Oké, mondja Eli. Tehát a kérdés arról szól, hogy hogyan kell a kapcsolat képtelenségével, mit lehet kezdeni, hogy nem tudunk kapcsolni. Hát állandóan ezt kell kutatni, mindig azt kell látni, mondja Rav, hogy a kezünk egyre üresebb eszközök tekintetében. Tehát, hogy meg kell tenni mindent, ami le van írva, és különösen azt kell megérteni, hogy ha minden megteszünk és eredménytelenek leszünk, akkor csak az imához jutunk el, de ez a legfontosabb állapot. Tehát a sokaság imáját föl kell emelni, tehát nincsenek trükkök itt, mondja Rav. Ezek itt az órunk előtt bomlanak ki, ezek a folyamatok, tárulnak fel, és nincs mit tenni vele, végig kell menni rajta. Itt lehet mindig egy újabb és újabb magyarázat. Az a Sapirának. Zichron. Mondva van, a cikk végén le van írva, hogy nem tudjuk elérni teljes mértékben Tehát azt, amit le van írva, minden magyarázatot megragadunk, és megpróbálunk fölémelkedni az értelmünknek. De hogy fogjuk tudni meghadni az értelmünket? Sehogy mondjanak. Az intellektusnak mindenképpen szükségetek van, csak ő nem fog spintás cselekedetet végrehajtani. Az edények, azok az érzések edényei, a vágyak az érzésekben ragadhatók meg. Ezért az elnyelésnek az erejét az érzéseken keresztül lehet megkapni. Minden az érzésekről szól. Az intellektus mondja Rav, az érzések irányultságának a meghatározásra szolgálnak. A munka az intellektussal, az valóban az érzésekre kell, hogy irányuljon Kijev. Jó reggelt, Rav. A kérdésünk, mi beszélünk arról, hogy feltárjuk a vaskosságot a különböző szinteken, minden egyes állapotban. Hogyan lehetek én abban biztos, hogy a vaskosság következő szintjén ne elmeneküljek a barátoktól, hanem benne maradjak a munkában? Az arvút által. Ugye mi tanuljuk, tehát ezt Rabas cikkében megértetjük, hogy mindenkinek el kell köteleznie magát abban, hogy megtartja a többieket. Mindenki oda kell adni a kötelet, amiben kapaszkodhat, és a barátnak kell rákötni a derekára a kötelet, mert ő magának nem tudja ezt megtenni, mert a teremtő, hogyha nem engedi az embert, hogy megtartsa magát, az jele annak, hogy be kell lépni az árvútba. Tehát a legkisebb zuhanásnál is, mert mi is a zuhanás? Annak az elfogadása, azért zuhansz, mert a materiális világ fontosabban válik, mint a spirituális. Tehát ez olyan, mint egy folyó, amelyik elragad engem, és elkezd sodorni, és az áramlással együtt tulajdonképpen sodródni kezdek, és akkor már nem tudom, hogy mi történik, és érzem a szívemben esetleg, sőt, talán még az értelmemben is, hogy elragad engem ez a sodrás, és elvisz. És mit tennem? Én nem tudom megmenteni magam, és akkor a barátoktól kérek segítséget, de tételezzük fel, hogy a barátok nem figyelnek rám, még ha akarnak, sem tudnak figyelni rám, és csak is Istennek a kegyelme lehet az, ami megtart engem, hogy ne váljak le teljesen. És néha le is kell még így is válni, mert az ember csak egyszerűen elhagyja a csoportot, és elmenekül. Meg kell, hogy értsük, hogyha mi elutasítjuk ezt, és a barátainkon keresztül nem tudjuk megragadni a kötelet, amit közénk dobnak. Tehát ugye magunkat nem tudjuk megmenteni, a barátok tudnak megmenteni, de ha ezt megtesszük, akkor az mindenkinek az előnyét szolgálja. Tehát nem arról van csak szó, hogy a barátot kell szolgálni kizárólag, mert a baráton keresztül tulajdonképpen, amit én is szolgálok, az egész tízes kört szolgálom. Tehát itt egy óriási elutasítás van a mi munkánkban, amikor negligáljuk azt a tényt, hogy egymást tudjuk megmenteni. Ezt meg kell tanulnunk, hogy ez hogy kell minden utasítás mentén mégis végrehajtani. Amit én ebben a cikkben látok, amiről beszél szerintem ez a cikk, hogy amikor megöli valaki a fiút, akkor az bennem hal meg, ugye? Tehát én önmagamon belül megölöm azt a részt, amelyik adakozni akar. Igen. De miért tenném ezt? Azért tennéd, mert a fizikai világnak az fontosabbá válik a számodra, mint amit itt csinálsz. Azért teszed. És akkor meggyőződ magad, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Miért? Mert nem fontos a számodra. A fontosság pedig a környezet befolyásától függ. Oké. Tehát ezek a fiúk, vagy fiak, akik mindig újra születnek, ez a környezet hatására lesz megragadható nekem, és én megpróbáltam elérni a helyes szándékot minden alkalommal, de végezetül csak egy olyan állapothoz jutok, hogy itt a lecke végéről, ha beszélünk, vagy a nap végén, hogy valamit lerombolok, vagy esetleg az adakozási szándékkal működő vágyakat, de valójában magamat rombolom, ugye? Rav. Ha ezen a módon gondolkozol, akkor segíteni fog neked. Tehát igen, ez jó, amit mondasz, mondja Rav. De a probléma az, hogy mindenki önmagán belül elegendő erőfeszítést gondol-e, amit tett, vagy nem, a megváltása érdekében. De valójában senki nem tett eleget. Oké, tehát akkor ezeket a fiúkat vizsgáljuk. Nyilván a barátok a csoport pont azért van, hogy jobban meg tudják ítélni a saját belső munkásával kapcsolatot. Hol vagyok én? Tehát nyilván olyan, mint az a gyermek, akit megölök magamban, nem értem születne. Hogyha te a teremtő felé adakozni, akarnád irányítani a vágyadat, azt a belső fára meg akarja ölni. Oké, de az én vágyam a spiritualitásra az az, hogy megnőjön ez a belső gyermek, igen, a belső fiú. És ebben nyilván a felső 9 van segít téged, mert azok a felső 9 fiú a barátaid, ugye? Jó reggelt, Rav, barátaim! Itt azt mondja, hogy amikor az ember fizikai dolgokkal foglalkozik, és az összes szándéka, még a fizikai cselekedés hajtunk végre, kiérdemelti módosnak a szintjét. Ez hogy lehetséges? Tehát beöltöztetted az alkozás szándékába a fizikai cselekedeteket. Különösen, hogy itt a Pészákkor nagyon sok munkát végzünk. Mi a probléma? Itt nem értem. Hogy tudom megtenni? Hogy tudok olyan szándékot tenni a fizikai cselekedeteimre, hogy az állapot működjön? Tehát én fizikai cselekedet teszek napról napra életemben, és akkor te kell spültességet kell végrehajtanod a csoportával kapcsolatodban. Ha nem a spiritás csoportban kapcsolatban hajtod végre, akkor bajban vagy. Oké, de az ember miért foglalkozni fizikai dolgokkal? Tehát hogyan lehetséges, hogy én elérek egy olyan szándékot, ahol a fizikaiságot is adok, hogy nem felhasználni, a fizikai munkákat is. Tehát mindenhol megpróbálok, nem tudom, elkészíteni a maceszt. Tehát te csinálod a hétköznapi munkádat is, akkor is belül lehetsz a csoporttal, és állandóan úgy gondolod, hogy a csoportot tartod magadban, a szívedben. Tehát akkor mondja a srác, hogy nem megyek dolgozni, és a tízes körre gondolok, ez azt jelenti, hogy nekem van az akadás szándékom a fizikai cselekedetekkel is? Persze. Állandóan mondja rá, velük kell lenned gondolatban. Miért válnál le róluk? Nem, Isten mentsen, nem erre kérdeztem. Oké. Folytasd. Folytasd.
Rav, Moshe over le mi Israel le parošamu.
Rav. A bennünk lévő Mózes ugye először felnő a fáraó udvarában, és aztán kivezeti Izraelt a fáraótól. Mit jelent ez az átmenet? Ezt mi tesszük, vagy ki teszi, vagy hogy van ez? Hogyha Mózes nem tartozna, a Binához tartozik, és ő nyilván az előző szintre emelkedik föl, és a fáraó házában kell, hogy felnőjön, mert ha nem lenne, akkor a kaptakarása semmilyen kapcsolatban tudna kerülni. És aztán majd 40 év után kirepül a fáraóházából, mert ott megtanult mindent, amit kellett, és a benne lévő bína pontja elkezd nőni. Ez az a nem tudom hány év, amit Jethro udvarában tölt, arra a feleségét is majd megszerzi, Cipórát, tehát mi tanulunk erről, és itt kezdődik a fáraó ellen való fordulás, ezt teszi lehetővé, Isten itt szólítja meg. Tehát, hogy itt van az a mondat, ami nagyon lényeges, hogy engedd el a népemet. Tehát nekünk látnunk kell, hogy tehát a Bina és a Malkuttól, a Malkut és a Bina között egy állandó oda-vissza játék zajlik, és És az, ez a kapcsolat a bűn és a malka között, a megszorítás és egyéb elemek együtt is, ez a munkának a lényege. Itt nagyon sok részlet van még, amit nehéz megérteni, amiben keresztül tulajdonképpen támogatást kap az ember. A kapni akarás az nagyon kemény ám. Másfelől pedig nagyon ravasz és ellentétes a teremtővel. Tehát ez a porhoz kapcsolódik. Ugye, oké, tehát a mi munkánk, kedves srác, mit jelent az? Mit jelent az, hogy áthaladt, keresztül ment a fáraó palotáján? Mikor megszületett, erre gondolsz? Igen. Ő a fáraó házában nőtt fel. Mózes tulajdonképpen egy előző szintet jelent, ami a bínához tartozott. Ő egy lévi házában született. Ez az előző szintet testesíti meg, majd pedig a kölyköz szinten kell kezdeni nőnie. Egyiptom az egy állapot, ami majd az atyák időszakából át fog lépni a fiak szakaszába, ami Jákob fiait jelenti először, de ez egy új szint, egy új vaskosság, ami majd Izraellé válik, tehát ezek a minőségek, amelyek a következő szintbe bele voltak foglaltatva, új vaskosságok jelennek meg, ezért mondjuk azt, hogy a Malkut bele van foglaltatva a fáraó házába, és nyilván önmagát állandó növekedésre kell megítélni, tehát nyilván Izraelben született, a Lévik házában, azaz a Bínában. De mi Mózes a tízes körben, az mi? Az összes belső hős, akiről itt szó van, tehát a Tóra könyvében látjuk, az a tízes körben van. Az összes karakter, amely történetben van írva, tehát meg kell felfedezni őket, az ő minőségüket. Ők sehol egyikünkben sem léteznek, de amikor mi valóban elkezdünk összekapcsolódni, akkor hirtelen felfedezik ezeket a minőséget, az egész történet bennünk, a közös munkánkban válik élővé. Tehát nyilván van a Bilám, Balák, Amalek, a negatív minőségek, ugye a gonosznak a különböző karakterei, ezeket is így kell felfedezzük a saját állapotainkon belül, a saját minőségeink között, amelyik a tízes körben lévő kapcsolatban tárul fel. Ez mind így érhető el. Oké? Rendben van, magyarok. Igen. És szeretném megkérdezni, hogy fontos tanulni kronológiailag ezt a Pészák történetet? Nyilván nem, én most a Pészák történetről beszélek csak. Hát persze, hogy van egy kronológiája ennek, egy időrendisége. És hol kezdődik ez? Mikor kezdődik a Pészák történet? Kezdődik a Jákob fiaival, akik leereszkednek, akik nem akarnak összekapcsolódni. Ez Egyiptom kezdete. Itt kezdődik a rabszolgaság. Itt, és amilyen beléptek Egyiptomba, ez egy felkészülési időszakot jelent az előző szinten, ami a következő szintre van felkészülés. Akkor hogy illeszkedik ez Ábrahámhoz és az ottani csoporthoz? Ezek folyamatok, amelyek szükségek csak voltak Egyiptomhoz. Úgy, oké, de Egyiptomban is ugyanezek az emberek vannak, nem? Hát Egyiptomnak is van belépési pontja. Na de miért van az, hogy újra és újra belépünk az ego rabságába? Mit jelent a második belépés az első után, ugye? Tehát, hogy újra visszalépünk. Egy új vaskosságot. Más vágyakat happol be Egyiptom. Tehát itt még nem a végső edények vannak, hanem állandóan edények potyognak be ebbe az egyiptomi állapotba. Oké. Okay. Az nem elég, hogyha a csoport szartok és itt feltárunk mindent? Ez nem elég? Nem. Neked ez a felkészülés mindenre. Egyiptomra és mindenre a csoport. Tehát amire szükséged van, hogy alkalmazd a kapcsolatnak az elejét és a korrekció végét. Oké, de a kapcsolat valami, amit nekem kell megvalósítanom, tehát van valami, amit nekem kell tudatosan megvalósítani? Rav, igen, természetesen. Oké, de akkor miért nem világos, hogy mindenki számára, hogy mi a kapcsolat? Azért, mert nem csináltam még meg. Hát de pontosan ez a probléma, hogy nem tudom, hogy mit kell tenni. Talán ezzel nem tudom megtenni. Hát kérj. 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 Megvan mindenetek. A vágyatok nincs meg az imára. Tehát mindenki, és mindenki együtt, mindenkiért. Kérjetek. Azt, amit nem tudtok, hogy mi a kapcsolat, ugye ezt már ezerszer kérdeztétek, ezt kérjétek meg a teremtőt, mutassa meg. Ha ott áll, hát adjatok majd a mikrofont. De látjátok, ott áll mindegy csecsemő, és mintha elfekedett valamik arról, hogy mit kell csinálni. Hát persze nem történik semmi, mondja Rav. Mert nem mutatod ki a vágyadat. Látod? Figyelj, Gerzsont. Tehát ott szájjal állsz, akkor nincs vágy. És utána meg reklamálsz, hogy miért nem dolgozik, miért nem működik ez. Azért, mert ha nem mutatsz vágyat, akkor nincs edény. Ha nincs edény, akkor senki nem tudja hátulról beledugni a csatlakozót, ami a csoport elejét átadja. Tehát neked kiabálnod kell, hogy vágyad van bizonyos dologra, és a teremtővel kapcsolat hiánya, az téged a csoport felé hajszol. De ezt ki kell mutatnod, na? Szegény srác. Tehát mi az adakozás minőségével felemelkedésre beszélünk. Igen, tehát a fiúk azok valójában az adakozás minőségét képviselik. Oké, mi a különbség a történet elején megölt fiúk között és a fiúk között, akit a teremtő öl meg? Még egyszer. Mi a különbség a fiúk között, akit a fáraó az elején akar a történetet megölni, és a fiúk között, az új, mikor az örege, az újszülötteket a teremtő megöli, az egyiptomnak a gyerekeit megöli. Értem most már. A fiú az tőled származó, leszármazott, ugye? De ha olyan leszállított önök, hogy keresztül nem éred el a célt, őket a fáró behappolja, megöli. Nyilván csak a fiúkról beszélünk, aki veszélyes, mert a lányok csak kapnak akarást. Mikor olvastuk ezt? Vagy most? Már nem is tudom. Oké, tehát a történet végén, hogy a fáraónak a fiait megöli, tehát a teremtő taszítja halálba az egyiptomiak fiait. Ugye ez a történet vége. Az egyik csapás ez. Tehát az első születekre miért csapásról kérdez a srác, mi a különbség. És az egyiptomiak első születeit. A látszólag az elején pedig a hébereknek a fiaitől meg. Mi a kettő közt a különbség? Mert fiú, mind a kettőnek az első leszármazottait akarjuk megölni, amelyik adakozási minőséget őriz. Azok a fiúk, mondja Rav, akik Izraelhez tartoznak, azokat a fáraó akarja megölni, mert ő fél attól, hogy a messiás előkülön megszületik, ugye? Ugye ezt ismerjük ezt a történetet, a messiás születését meg kell akadályozni, nagyon kell csapni minden gyereket, ugye? Akiből messiás lehet. Utána pedig, amikor az első születekre csapás fér az Isten, ami azt jelenti, hogy a fáraótól született vágyakra mér csapás, amelyek megszerezni akarnak, ugye? Vagy pedig még ravaszabbul adakozni akarnak megszerzés érdekében. Tehát amikor Egyiptomban nem marad más remény, mint az, hogy a kapnakarást felszámolni, ezért erről szól az, hogy a gyerekeket valóban a teremtő csapással megöli. Oké, na de akkor... tehát a fáraó gyermekről beszélünk, de mit jelent a fáraó fiai? A fáraó fiai azt jelentik, hogy az én megszerzési vágyamnak keresztül akarok sikeres lenni. De akkor miért? Tehát a kapnakarás az nő. Hát ez a nők és a fiúk között a különbség. A vágyban igen. A szándék a fiú. Oké, először meg kell ölni az adakozási szándékot, és a végén pedig a kapnakarási vágyakat akarja megölni. Itt is a szándékról beszél a végén. Ami azt jelenti, hogy Egyiptomot meg kell haladni. Tehát nincs jövője a kapnakarásnak, ennek a csoportnak. És ez a történet vége. Tehát azok, akik elhagyják Egyiptomot, azoknak nem bírtak magukkal olyan fiút belül, olyan vágyat, amelyik az adakozni akar ugyan, de a megszerzés érdekében. Oké, mondja Icig. Akkor mi Izraelnek a lányai? Izrael lányai, azok vágyak. Ezek szándékok? Nem, a szándékok csak férfiúk lehetnek. Ez a különbség a férfi és a nő között. Oké, na de akkor az adakozási vágy, nem, hát az Izrael lányai magukban nem tudnak adakozni. Nekik a férfiakat kell elkormányozni oda, hogy adják az adakozási erőt a csoportnak. Azért akarok válaszolni a kérdéseitekre, hogy olyan állapot felé haladjunk, ahol ez a történet érezhető köztünk a vágyainkban, a viszonyainkban, hogy minden ott történik, Efraim kérdez. Rav. A nevek nélkül, amikkel beszélünk itt, valójában erők vannak bennünk. Nekem meg kéne találni, mik ezek az erők, Ábrahám, Mózes, a fáraó. Fokozatosan egyre világosabbá válik majd ez, mondja Rav. De tudnotok, hogy ez a minden köztünk lévő viszonyban, meg oké, tehát van a 10-es kör, és itt bizonyos minőségek épülnek föl a 10-es körön belül. Tehát az én munkám, mondja Efraim, amit én tudok megtalálni a 10-es körben, csak az lehet, hogy engem helyesen irányozzon, még egyszer magyarabb. Tehát az a minőség, amit én magamban itt és most megtalálok, mikor megpróbálok dolgozni, belső munkát végezni ezek a dolgokon. Annak érdekében, hogy én tudjam, hogy helyesen dolgoztam, vagy nem, helyes azt mondani, hogy 10-es kör is egyfajta összegyűjtése a minőségnek, és itt a csoport középpontján keresztül található meg azt a helyet, ami az én szándékem, amit a helyes módon irányítja, tehát vagy egy Rav. Röviden. A 10-es körben vizsgálsz meg mindent a teremtővel kapcsolatban. A teremtővel közvetlenül nem tudsz kapcsolatba lépni, de azáltal, hogy a 10-es körhöz kapcsolódsz, akkor teremtőt is kapcsolódsz. Amit a fiúknak akarsz adni a 10-es körben, azt tulajdonképpen a teremtőnek akarod adni, és amit rajtuk keresztül kapsz, az a teremtőtől kapod. Tehát ez egy átvezető a teremtőtől. Oké. De mit kell tennünk itt és most? Nekünk együtt kell dolgoznunk. Hát az, hogy mi a fáraó, mi ez az erő, nem, mondja. Neked a kapcsolaton kell dolgozni, a kapcsolatom. És akkor így minden tisztává válik. Tehát ne kelljetek elképzelni mindenféle rossz történeteket. Oké, de végezetül majd valami föltárul, igen, mondja Rav, de nem kéne mindenféle képzelgésbe lennetek, hogy mi történik, mert csak félreértitek egymást. Na, ott hátul ki van még, aki kérdez. Hol van az a pont? Egyszerre mosodjuk el majd a bibliai története? De hát én biztos vagyok benne, hogy a világcsoport soha nem olvasta ezt el. Olvassuk el itt, ezt a gondolni? Én ezt akartam kérni. Erre most nincs időnk, mondja Rav. Következő. Aztánából egy kérdés. Honnan tudhatjuk, hogy mi Egyiptomban leereszkedtünk? Amikor mi leereszkedünk Egyiptomban, valójában egy dologban tudhatjuk meg. Akarunk kapcsolni, de nem tudunk. Tehát amilyen mértékben a két erő összeütközik egymással, tehát a kapcsolatra ilyen irányuló és a elutasító, a 7 év jólakottság, a 7 év éhezés, ezek bennünk jelennek meg, és akkor majd meglátjuk, hogy igazából hol vagyunk, mit megtapasztaljuk ezeket az erőket, mindegyikünk külön-külön. Busi. Az van itt mondva, hogy minden kép a tízes körben létezik. De nekem el kell képzelni ezeket a képeket? Nem, mondja Rav. Amikor mi elkezdünk összekapcsolódni, akarunk kapcsolódni, a csoport középpontjában megpróbáljuk felfedni a teremtőt, ha mi valóban e felé a pont felé haladunk, akkor nincs semmi más szükségünk. Mert minden más majd föltárul az út mentén. Tehát, elszívjuk Egyiptomnak, itt találjuk meg a fáraót, megtaláljuk majd azt, hogy mennyire van ellenében a kapcsolatnak, hogy a teremtő hogy tárul fel, hogy Izrael gyermekei hogy tudnak előlépni. A Tórában le van írva minden, nekünk csak föl kell fedezni. Föl kell fedezni. El kell kezdenünk látni. Úgy, mintha egy színházban ülnék. Oké. De hát nekem a fényt kell magamra vonni, hogy a részleteket lássam, nem? Közel kell jutni ehhez, és fel kell fedeznünk a gyakorlatban azt, hogy mit jelent, ha sovágunk a kapcsolatra. Egész Egyiptom az egy feltárulás, hogy mennyire akarunk összekapcsolódni, és megkezdünk ez a vágyat. És akkor be úgy szemmel haladhatok előre, de csak is a kapcsolat, ami segít. A kapcsolat az, ami a legfontosabb kell, hogy legyen. Az egész életünkben nem kell mással foglalkozni. Mert a fáró egyébként megad mindent. Oké, de én lesz, hogy egy tízes körben. Van valamilyen szabály, ami belül valamerre irányul? Nem, ez fokozatosan jön el. Tehát a mi világunkban látni kell, úgy kell viselkednünk, mint egy embrió az anyja hasában, ez a csoportban való kapcsolatunk, és hogy milyen fajta átmenetekre számíthatunk az ember belső megszületéseig, ez is egy nagyon fontos dolog, de sovárodnunk kell, hogy közel kerüljünk ehhez egymáshoz, és éreznünk kell, hogy mi a teremtő által elkezdett anyaméhe vagyunk, és ez a felső imának, anyának az anyaméhe. Ugye az imúrának a mohén állapotok ebben tört, nyilvánulok meg. Oké, de amikor az imáról beszélgetünk, mondja Musi, amikor a sokaság imáját emeljük fel, akkor ez fog segíteni, vagy nem fog segíteni? Mit jelent az, hogy együtt imádkozunk? Ne keverjetek itt össze dolgokat, hogy belül, meg kívül, meg... Tehát itt a valóság érzékeléséről beszélünk, ami úgy tűnik, hogy kívül van, az valójában belül van, sokat beszéltük erről, ugye, nincs külső világ. Ez majd magától föltárul, nem? Csak fogadjátok egyelőre, hogy így van. Oké, na de mit jelent az, hogy együtt imádkozunk? Mit jelent ez? Együtt, ez azt jelenti, hogy mi mindannyian össze vagyunk kapcsolódva 10 baráttal, és ami fontos a számunkra, hogy érezzük, hogy egy szívvel vagyunk összekapcsolódva, és hogy valóban egyetlen dolog aggaszt bennünket, hogy felfedezzük, hogy egy ilyen keverékben vagyunk, olyan fajta mixerben ülünk, keverőben, ahol egyetlen vágyjá akar összekapcsolni benneket a teremtő, ez egy vaskosság mentén fog megtörténni, és itt kezdődik majd ez az el, hogy felépítjük a parcufunkat. Tehát ilyen több dolog van. Van a hitkálelut, ahol mindenki mindenkivel összekapcsolódik, és van egy aktív leválasztottságérzés is, és itt meg kell különböztetni a dolgokat egymástól. Oké. Én értem, amit ön mond, de itt 10 barátnak együtt kell megvédni. 10 barát, az lényegtelen. Tízesnek hívjuk, mert a 10 filát nyilvánítja meg. Ez egy struktúra, mondja, aminek föl kell tárolnia. Oké, de mielőtt... Na de előtte nem tudom, hogy mit jelent a tízes kör. Nem tudom, hogy mi állapotunkban mit jelent ez, ha még nem értem. Tehát mit jelent a tízes kívül bennem, belül bennem, rav. Most megértem, hogy nekem vannak barátaim, akik ugyanazt akarják, mint én. Talán nem is kevesen. Van néhány száz, vagy akár néhány ezer is. Akik arok, mint én, akik össze akarnak kapcsolódni annak érdekében, hogy elkezdjék a spiritás szint elérését, mivel a spiritás az adakozásra irányul, ezért az egónk felett össze kell kapcsolódnunk, és el kell jutnunk egy állapotba, amit úgy hívunk, hogy adakozás a megszerzés felett. És a megszerzés felett elkérnünk az adakozásnak a szintjét, és ez már egy spiritás állapot. Tehát én együtt dolgozok velük ebben az állapothalmazban, megpróbálok mindent elérni. Tehát aztán megértem, mit tudok, mit nem tudok, mire vagyok képes, mire nem. Ezt az elején nem tudom, még a szép hangzatos dolgok is vannak, erőlködök, úgy, mint Rabbi Yossi Ben Kizma. Teszem, amit lehet. Tehát együtt vagyunk ebben a folyamatban, és valóban be akarunk fektetni ebbe. Tehát az, ahogy nem vagyok az ágyban hajnali háromkor, ez jele annak, hogy el akarok érni valamit. Tehát ez elég arra, mondja Rav, hogy én kilépek önmagamból, és kizárólag a többiekkel a kapcsolat érdekében dolgozzam. Amikor én megpróbálom, ez világos, de a végén ön azt mondja, nem tudunk összekapcsolódni, és akkor mi van a többi ezerrel? Nincs szükségünk semmi másra, csak arra, hogy próbálkozz. Na jó, de akkor mese vagyunk együtt. Amikor ti majd együtt imádkoztak az, hogy mégis együtt legyetek, akkor látni fogjátok, hogy több ezer ugyanabban a dologban vagytok benne, és ez elég. Na, Kijevet. Rav, mesélj el nekünk, hogy... Tehát, hogy nem érjük el az egységet, elég, hogy a teremtőt kérjük, vagy a barátoknak mégiscsak közel kell kerülni az adakozás minőségéhez. Vagy elég, hogyha részt veszünk a napi tevékenységben, és imádkozunk. Én nem tudom, mit mondjak nektek, mondja Rav. Olyan állapotban vagyunk, amit a kabbalisták azért részesen leírtak. Tehát úgy kell megtalálni magunkat a kapcsolat formájában. Itt és most ilyen tipikus állapotokat élhetünk meg, ahol a barátokat látjuk Szibériából, meg különböző helyekről. Ugye nagyon távol helyeken ülnek barátok, és egy képernyőn vannak. Ugye Moldova. Tehát ők messze vannak fizikailag egymástól, és tőlünk is. Mit kell tennünk? Meg kell próbálni ők összekapcsolni ezeket az embereket, és egymást is. Amennyire mindannyian a barátok érdekében vagyunk képesek cselekedni, ez az, aminek az eredményeképpen bele leszünk foglaltatva abba, amit együtt tanulunk, és akkor a teremtő ezt a befektetést a kapcsolat megerősítésébe fogja jutalmazni. Tehát meg kell próbálnunk napközben is folyamatosan a barátokra gondolni, és a barátokért gondolkodni, mert én csak azért gondolkodok, hogy rájuk gondoljak. Mindegy anya csecsemőre gondol, pontosan ezt kell éreznem minden alkalommal. Rájuk kell gondolnom. Tehát az anya nem is létezik, a gyerek létezik. Az ő létezésének a lényege az, hogy van gyermeke, és felemelti őket. Hogyha nem a csecsemét teszi, akkor nem is marad semmi. Tehát...
No. No.
Rav, רציתי לשאול, אנחנו לומדים למעשה שמשה אחרי שהרג את המצרים.
רב, סלטני קרדזני, ולמית. Tehát Mózes megölt valami egyiptomit, és akkor ki kellett menekülni a sivatagba. Tehát miért a sivatagba ment? Tehát mit jelent a spiritualitásban a sivatag, ahova Mózes elmenekült? Hát ezt nem tudom, mondja Rav. Miért kéne más vágyba belemenekülni? Mózes ugye megölte a önmagában megnyilvánuló egyiptomi felügyelőt, és nyilvánvalóan ez a kaptakarásnak egy darabja volt, amit megölt, mert a fáraó meg akart ölni Mózest, ugye? És ők mindketten egymás ellen fordultak, Mózesnek nem volt más opciója, mint hogy meneküljön ettől az egésztől, és de vigyázni kell, mert a fáraón kívül nincsen semmi, ami az ember számára elérhető, mert a spiritualitáson még nem tartozunk, ugyanakkor a spiritualitásba úgy tud belépni, hogy a fáraó edényeit átviszem a spiritualitásba, és őket haladom meg, amikor adakoznak arok ezek az edényekkel. Ugye pontosan ezt kérdezte Ábrahám a teremtőtől, hogy mi fog történni, és azt mondta, hogy majd valamilyen módon egyiptomban rabszolgák lesztek, és akkor ezen keresztül eljutok majd a Dvekuthoz. Tehát itt ugyanarról a dologról van szó, amit válaszolt. Tehát meg kell tölni az egyiptomiakat, a fáraó megtámadta őt, nem volt más választása. Tehát a fáraót nem tudta meghaladni Mózes, és amit érzett, az, hogy nem volt élete, se fizikai, se spirituális élete. Nem tud belőle megszerezni semmit, ami fontos. Ezt az állapotot sivatagnak nevezzük, és nyilvánvalóan így jutott el Jethro házához, mert ezen keresztül majd visszamegy a fáraóhoz egy idővel. Oké, tehát akkor, ha magamat veszem példának, tehát nekem a kapnakarásom egy részét meg kell ölnöm, akkor a sivatagba kell kilépnem, vagy a tízes körön, hogy kapcsolódik mindez? Ezt én nem tudom, magyarabb. A Tórát ne így értelmezzétek, hogy annak a részletes tervei majd benned is lezajlanak. Nem vagy Mózes, tehát ezzel ne gondolkodjál. Az leszel, de még nem vagy. Ezért a Tórát ne szó szerint vegyétek. Tehát te megfelelő sorrendben hagyd végre azt, amire képes vagy, és ne próbálj meg átlépni. Azt a munkatervet tartsd, amit majd Mózesé válsz először. Oké, okay, mondja Amnon, de akkor van egy minőség, ami az emberben dolgozik. Mózesnek a minősége, a munkánk, annak megfelelően, amit te munkatervnek szeretnél látni, az az önátadásra kezdődik. Először le kell döntened, hogy merre akarsz haladni. Miben vagy önátadásban? És ez a legpontosabb belépési pont az alkalmazáshoz. Tehát itt az a helyzet, hogy mindenféle impulzusnak engedelmeskedsz, akkor szétrángatnak a vágyaid. Oké, tehát akkor nekem mindenkinek a tízeshez kell tapadnom. Ez így van? Az a legbiztonságosabb terv. Na ott ott hátul valaki. Az ember belép Egyiptomba, akkor ott egyedül lép be, és aztán megtalálja a tízes, hogy hogy van ez? Rav. Minden a belső érzések felett, ami egyénileg megjelenik, az a belső emberben jelenik meg. Tehát lehet, hogy te már úgy is érzed magad, mint akkor már tikumban lennél, ugye? Mert itt ugye a belsőségről beszélünk, és nyilvánvalóan ezt, ennek a lényegét te érzed. Oké, okay. De itt el van magyarázva, hogy a fáraó mielőtt... Tehát Mózes minőségéből a fáraó elnyert. Tehát milyen... Tehát mik azok a nyereségek, amiket a kapnyakarás szerez Mózestől? Majd hirtelen ő ellentétessé válik, adakozóvá, ugye? Rav. A zsidókból mennyit nyert el szerinted a világ, ha így nézed? Mennyit nyert? Hát egyszer volt erre egy lecke. Nem tudod, és tudom, nem akarok erről igazán beszélni. De higgyetek el, hogy nagyon sokat nyertek. A világ nagyon sokat nyert a zsidókból. Mert a felső fény, az kiterjedt ezekben az edényekben, amelyeket a Bínához tartoztak, és a Malkut az leáradt ez, és bizony ezt felhasználták a világ nemzetei ezeket a fényeket. Tehát a vallások, a tudásunk, a... Tehát minden. Nagyon sok minden ebből a kapcsolatból származik a modern világban. De a pénz, a tudás, a szex, a birtoklás, ezek nagyon-nagyon sok lépésben abból a fényből származtak, ami felülről ragyogott a zsidókon keresztül, és az állati szintre be tudott szivárogni a szétszórt zsidókból, és az emberiség így is előre alatt. De miből származott ez? Úgy, hogy a bína, az adakozás bele volt törve a szétszórt zsidókba, és ilyen módon a kapnakarás önmagában. Szerinted a bestiák hova fejlődtek volna? És még mindig a fán lennénk, hogyha nem lennének edények, amelyek a fényt átadták a törésen keresztül a kapnakarásnak. Oké, de a kapnakarás az nyilvánvalóan az nem fejlődik? De az halott. Halott, mondja rá. Csak szintig van rá szükség, és ezeket a vágyakat így is használja a teremtő. Ugye az ástrai növény árt és beszélő szinteken mindig egy következő szint kell, és a teljes fejlődésünk valójában a felülről lefele történik, és ezt nevezzük mi Izraelnek. Az adakozás minősége az egy lényeges dolog a kapnakarás fejlődése szempontjából. Tehát a kapnakarás nem is tud másképp eladni? Hát persze. Hát miért akarta a fáraó, hogy a zsidók ott maradjanak? Majd ezt látni fogjuk, hogy az összes tehát nézd meg a zsidókat Európában, megkérdezett szerves részé váltak Európa fejlődésének. Tehát az a forma, amiben föltárult a zsidók elleni támadások is, látszik, hogy a világ igazából ki lehet űzni a zsidókat egy országból, de az még jól nem járt, aki kizavarta őket. Tehát a felső fényhez való kapcsolódás azt jelenti, hogy a világ valamilyen módon a törött edények nélkül nem fejlődne. Tehát nyilván az adakozás felé kell menni mindennek, ez a Martikun. Ha ez a csoport nem létezne, akkor nem lenne a felső fénynek kapcsolata a Malkuttal, és akkor a Malkut egyáltalán nem fejlődne. Ezért ezért vagyunk mi annyira problémások a világban, ugye, tehát a fejlődésünk elért valamilyen módon a végéig, tehát mindenki a halálos véget érzi a kapnyakarásban. Egy olyasmi globális válság közeledett az elmúlt években. Nem is nagyon érthető, hogy most mi történik, mert az emberek nagy okosok megszülettek, és azt gondoltuk, hogy ez előviszi az emberiséget, közben a halálos végéhez ért minden. És akkor fel fogja fedezni ám, hogy ennek mivel az okai. De mi nem csináltunk semmit, fogják mondani a zsidók. Tehát nézd meg a high-tech-et, nézd meg a Nobel-díjakat, nézd meg a nem tudom mit, a GPS-t, ugye ezt is egy zsidó-magyar cég találta ki, ugye? Tehát általában, ahogy ez az, ahogy a zsidók magukat is önigazolják, és ez a nagy hülyeség az egész magyar, mert ez a megértés hiánya, a szerepünk felfogási hiánya. Mert ez csak felhúzzuk az órunkat emiatt, de valójában nincs mire. Oké, tehát amikor mi azt mondjuk, hogy a kapnyakarás elért a végét a fejlődésnek, tehát itt és most. Tehát ez azt jelenti, hogy a zsidók módszer az adakozás megszerzésére Tehát, hogy valójában ne a kapnyakarás ragadjon meg mindent. Megpróbálom megérteni, amit ő mondott. Milyen példusról beszélsz? Tehát nyilván azt mondtuk, hogy a kapnakarás elérte a fejlődésnek a véget. Mi valóban a fény felső szintjéhez kell kapcsolódnunk a malkutot. A malkut mindenféle módon fejlődik. Új formákat akar megszerezni, ami... Nézzétek meg, hogy a fejlődésnek a végső formájában a rák miért tudott elbúrjárzani, mint betegség. Tehát a formáknak a végtelen növekedési vágya jelent ezt a gyilkos kört. Oké, na de akkor hogy lehet a fejlődésünkben a következő ponthoz eljutni? Hát ez egyiptomban érthető meg. Hát pontosan ez a probléma, mondja Rav, hogy a kezdetekben a zsidók egyiptomnak minden jót hoztak, átadtak, majd pedig feltárult, hogy elérték a rosszat, mert az ő minőségük valóban a malkutot elkezdte visszazuhantani egy szinten lejje. Tehát ha mi történik az az embrióval, akit nem tud megszülni az anya, ugye? Gondoljátok végig. Ez egy olyan állapot, ahol Izrael gyermekei Egyiptomban vannak a születés előtt. Tehát próbáltuk meg tehát nem szabad elvetélni, mert ez egy végtelen történet ám, hanem Gilad. Egy korábbi kérdés adott választ, hogy na, ezt most nem értettem. Tehát, hogy ellen kell állni az akaratban, de nem értettem, hogy kében. De ez nem azt jelenti, hogy mi állunk ellen. Mi a kapcsolat felé törekszünk, és felfedezzük, hogy igazából annyira nem is akarjuk, de ez majd a végén fog kiderülni. Oké, na de hogyan lehetséges, hogy mi folyamatosan ebben a szándékban legyünk? Tehát van József, és ő egy igaz, és meg kell, hogy értsük, hogy ő mit akar. Tehát az összes vágy Jákob fiaiban az ellentétes volt a Józsefben lévő vágyal, hiszen hogyan tudjuk mi a többi vágyat kényszeríteni arra, hogy József kontrollálja őket. A kapcsolat az fontosabb, mint az egyéni minőségek, ugye? Amik, tehát ezért mindegy, kit ural is korrigál. Oké, na de akkor nekünk állandóan Józsefet kell magunkba fenntartani? Persze. Tehát a különben a szenvedés útjára lépsz. Tehát József be akar lépni majd Egyiptomba, nincs más választása, meg is fog ez történni, és aztán megindul a szolgaság. Oké, tehát nekünk állandóan egy szándékban kell lennünk. Csak ezzel kell foglalkozni. Miről beszélsz? Tehát... Tehát a külön... A olyan közösségbe kell élnünk, mondja Rav, ahol mindenki a kapcsolat törekszik, és a különbségek felszámolására. Tehát a kapcsolat felé kell törekednünk, ez biztos. És neked ez ne legyen jó állapot, hogyha a különbségek tárulnak föl, mert a különbségek fölött kell összekapcsolódni. Oké, mondja Gilad. Tehát akkor mindig a válasz az arvút köztünk. Hát ez nem fog megváltozni, ezek már tikulig így lesz. Hogyan tudjuk mi elmagyarázni magunknak, tehát nekünk az első 9-ről kell gondoskodnunk, mint egy csecsemőről, tehát hogy van az, hogy először a 9-ről kell gondoskodnom, utána meg a gyerekemről? Hát ez az aggodalomnak a lényege, hogy a többiek a testpítás fejlődéshez kellenek. Hát persze, hogy először róluk gondoskodsz. Rá fogsz jönni, nélkülük semmi se vagy. Na, gyerünk, mondja Rav valakinek. Én annak kérdéssel szeretnék egy kicsit visszaérni. Tehát minden évben ugyanaz a kérdés bukan föl benne. Az emberben lévő erő, amely sivatagban kéne, hogy megnyilvánuljon. Tehát a legnagyobb feltárulásnak kéne lenni. Ugye, tehát a legnagyobb feltárulás a sivatagban történt, de miért? Azért, mert ott nem kell magadnak életet keresni, nincs víz, nincs kaja, itt nincs senki, nincs támogatásod, nincs barát, semmi nincs. Egyedül vagy, mint az ujjam. Tehát, hogyha így érzed magad, akkor tudod feltárni azt, hogy egyetlen ember van, kiszáraz, mint a hétszentség, és egyetlen erő van, bocsánat, nem ember, aki segíteni tud, ugye? De én azt érzem a tízes körben, hogy én sose voltam még a sivatagban. Mi azt érezzük, hogy állandóan ilyen burjánzó dologban vagyunk. Ez nagyszerű, akkor érzed, hogy ez nem jó. Hát nyilvánvalóan a sivatagban te nem érkezd boldogan, tehát igazából neked a sivatagban kell bemelkülnöd, és más választásod. És ott nem valami nagy boldogság él. Hát ez az én kérdésem, mondja srác. Hogy lehet belépni a sivatagba kilépéshez? Mózes, el akar én az adakozást, biztosítatlak, és hogyha van erre lehetőség, az csak a fáraó udvarában fedezhető fel. Tehát mit is fedezett fel Mózes? Azáltal, hogy a megszerzés erejét a Malkutban megnyilvánítja, rögtön kiderül az is, hogy a Malkut nem tudja elérni az adakozást. Akkor mit kell tenni? Elkezd kiszáradni, nincs mit tenni. Tehát az összes vágyam megpróbáltam, és hogy elérem az adakozást, de nem tudom, akkor a sivatagban vagyok. Akkor mi van, miről szól a történet? Hát ez a sivatag érzése. Oké, és ebből az érzésből majd el kell jutnod oda. Ugye találkozott Jethroval meg a lányával, ugye? Egy olyan vágyal, ami Mózes visszafordítja. Oké, na akkor hogy érjük el? Érezzük a sivatagot, és akkor hogy kapom meg a képességet a fáraóval a kilépéshez? Tehát először semmit nem érzek, hogy nőne magamban, tehát életet nem érzek semmit. Akkor a tízes körben mit kell tenni? Merre kell mennünk? Hogy kell megfoglalni az arvutot? Rav. Kössünk egy úriember egyességet egymás között. Én elmagyarázom nektek a cikkeknek a lényegét, de a munkának a többi részét nektek kell elvégezni a saját területeken. Tehát, hogyha mindig ugyanabban a kérdésre maradtak, én nem vagyok bűnös, és ezért nem tudom ezt megválaszolni. Jó, ha ilyen kérdések vannak bennetek, de hiába ismétlitek százszor meg, ezt magadtól kell megkérdezni, hogy miért vagy ebbe a helyzetbe. Tehát jó, ha megbeszéljük ezeket a folyamatokat, mondja Rav, hogy kimutassuk egymásnak, hogy valóban belül minden egyes férfiben, aki itt ül ebben a teremben, mi van. De az egész Pesach könyvet nem tudom nektek elmagyarázni, nektek kell elmagyarázni magatoknak egymás között. Én a különböző formáit tudom elmondani nektek, hogy a kapcsolat mennyire szükséges. Folytassuk.
עמוד 270 בספר פסח 230, מאמר 237 נמצא גם ברבש ג'
תת קיצר לא תוכל יש תיקיום אז לא מות קיר ומאר מארו צ'ק מונדום המוחה יש הליבה אשפקטו שעוד יזע סיב יש אז עוד המוחה יש הליבה הלפותאי הקפני הקרש az a mohában és a libában fejeződik ki, az agyban és a szívben. És amikor az ember korrigálódik az adakozás érdekében, akkor megszerezheti a felsőbbőséget, és akkor letisztázódik a vágyaknak az állapotában, azaz a libában, az a szívben. A szívet a vágyak helyének is nevezzük, és ez az, ahol az öröm érezhető, és amikor az ember korrigálja a cselekedeteit, azaz, hogy feladja a világban érezhető örömök egy nagy részét, amikor az ember azt látja, hogy nincsen semmilyen előnye, hogyha nem a mennyek érdekében dolgozik, akkor elnyeri azt a pontot, ahol igazi örömöket érezhet majd, mert nyilvánvalóan akkor nem a saját előnyeire akar érkezett használni, és el van ez magyarázva a versben. Hogy az egyiptomiakat az újra szőtő adni akarás megöli. Rasbi az el is magyarázza ezt, hogy az embernek látnia kell, hogy ezek az egyiptomiak, azok a cselekedetek, amelyek csak is a megszerzés érdekében akarnak dolgozni, azok alkalmatlanok minden másra, és ezért megöli az egyiptomiakat. Tehát nem engedik kitölteni a vágyukat, és visszautasítja az ő kérésüket. Ez a jelentése annak, hogy az egyiptomiak cselekedeteit megállítani, és az ember a szívében érzi ezeket az új állapotokat, és ezen túlmenően az értelemnek az öröme pedig csak akkor lehetséges, hogyha az ember pontosan megérti, hogy mi történik, amennyire a saját értelmének ellenhalad, hiszen az értelem teljesen másfelé hajtalá az embert, és nyilván a saját értelmének kell az embernek ellenállni, és amikor az ember fölemelkedik a saját értelmének, akkor kapja meg azt az értelmet, ami a munkára kötelezi őt, és kijelenteti, hogy mindezeket annak érdekében kapta meg, hogy adakozni tudjon. Hiszen pontosan ez a pont az, ahol föl kell adni az értelmet, és akkor így nyerheti el az ember a hitnek az erejét, és így tör az ember engedményezni a teremtőnek, és a bizonyítéka annak, hogy a teremtőért cselekszik, hogyha a saját értelme ellen képes fordulni, és ezáltal alakul ki az a szándék, amely csak is az adakozásra irányul. Azonban, amikor az ember nem képes a teremtő szemtől szembe fordulni a teremtővel, vagy szándékaiban, akkor szükségszerűen az ember megszorítás alatt marad, ezért van írva, hogy kétfajta munka van, a moha és a liba, ami az agynak és a szívnek a munkáját illeti. Na, olvassuk-e még egyszer. A moha és a libának, az agynak és a szívnek a lényege. A munka az agyban és a szívben fejeződik. Amikor az ember korrigálja ezeket az alkotás érdekében, akkor megkapja a felsőbbséget. És le kell tisztázzuk, hogy a kapni akarás a libában, a szívben hogy nyilvánul meg. A szív a helye a vágyaknak, és az embernek az utolsó sóvárgása is itt található. Ezért, amikor az ember korrigálja a saját cselekedetét olyan módon, hogy feladja a világban található örömök egy nagy részét, és elkezd látni, hogy a mennyek érdekében végzett munkának sincs igazán, vagy van egyedül értelme, akkor az igazi örömök felé tud fordulni, mivel nem szerez meg a saját maga előnyeinek a számára, és ez el van magyarázva a versben, hogy szétnéz, és nincs ott senki, majd pedig megöl az egyiptomiakat, és az pedig elmagyarázza mindezt, hogy mikor az embernek a saját munkájából nincs pozitív kimenetele, és látja, hogy ezek az egyiptomiak, azaz az ő cselekedeteik teljesen előnytelen dolgot hoznak az ember számára, akkor ő megöli ezeket az egyiptomiaknak minősülő vágyakat, azáltal, hogy nem engedi őket kitöltés felé mozdulni, és ez a jelentése annak, hogy az egyiptomiaknak a szándékát az ember megölő magában, és ez egy új állapot lesz az ember szívének a mélyén, és ráadásul egy öröm jelenik meg az értelemben, ami pedig annak megfelelakul, amikor az ember már érti, hogy mi történik, és annak a mértékében, amikor valóban felismeri saját értelme ellenében halad, az az értelem teljesen másfelé irányítná az embert, akkor a szenvedés valójában a saját agya ellenállásának megfelelően lesz méretű. Tehát amikor az ember fölemelkedik a saját értelmének, akkor ez megadja neki a lehetőséget arra, hogy kötelező legyen a munkára, és akkor megérti, hogy az adakozás felé kéne fordulni, és amennyire ő képes ebben a közös aggodalomban lenni, tudja meghatni saját értelmét, és akkor megkapja a hitnek is a fényét, ami azt jelenti, hogy az embernek nem önmagára kell irányoznia önmagát, és a bizonyíték pedig az, hogy mi az, ami ellentétben megy a saját értelmével, és szükségszerűen a hitnek az erejét kell kvalifikálni, és a szándék az adakozásra egyértelműen így nyilvánul meg. És amikor pedig valaki nem képes a hittel együtt dolgozni, csak is az értelem kötelező erre, a kapni akarás, ez szükségszerűen az embert a megszorítás felé viszi el, ezért kétfajta munkát kell végezni, a mohában és a libában, a szívvel, és az agyja. Oké, mondja Rav. Ez a hármas kötet, igen.
Tov, návor letás.